Múlt órán, óra nem óra, sajnálom. Osztály, vigyázz! Sorakozó. Jól van, na, bocsánat. A legutóbbi eredményes élet találkozón. Még jó, hogy a kövezés már nem divat. Egy teljes verset néztünk meg. Három szót. 45 perc alatt. Ha akarjátok tudni, hogy mi volt az a három szó, hallgassátok meg a felvételt. És nem volt unalmas volt? Három szóról beszéltünk egy órát, igaz? Unalmas volt? Nem, jó volt. Péter, jó volt? Vannak beépített ilyen... Ez a yes man, tudod, bármit van, yes man, yes sir. Péter, jó volt? Jó volt. Gyuri, jó volt? Jó volt. És megvan a piac felmérés, jó volt. Maguk mit nevetnek ennyit? Azt gondolják, hogy ez vicc. Na jó, kis komolyságot. Oké, akkor elárulom, mi volt az a három szó. De nem mondom el újra. Nincs rá egy óránk. 6. vers volt. Efézus 1:6. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ez tipikusan az a mondat, amiről a Gyuri beszélt. Azt mondja ez. Mit csináltunk? Mivel? Hol? Komolyan, tehát ha ez érdekel, a legmegrázóbb üzenet ebben a három szóban, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Oké? Magasztalni dicsőség, kegyelem, hihetetlen üzenet. Értem, az életed lényege van benne, amik egyszerűen nem tudod, nem láthatod, ha ezt nem érted. És a szavakat, ugye, ahogy a modern kor elhagyta ezt a szóhasználatot, illetve elhagyta ezeknek a szavaknak a definícióját, más jelentést teszel hozzá. Oké, múlt órán definiáltuk ezeket a szavakat, és értelmeztük őket. És a jelentése más, mint ami neked először cseng belőle. Oké? De mi most tovább megyünk. 7. vers. Ő benne, azaz Jézus Krisztusban van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Oké. Ez izgalmas vagy unalmas? Elolvasom még egyszer, mert lehet, hogy nem gondoltátok, hogy így kell rá figyelni. Oké. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk. A mi megváltásunk. A bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából. Szerintem ez annak izgalmas, aki tisztában van vele, hogy megváltásra van szüksége. Nekem nincs megváltásra szükségem. Én már megváltottam magam. Illetve én sose voltam olyan helyzetben, ahol engem meg kéne váltani. A megváltás szó mit jelent megváltani? Oké, megváltani jelent egy olyat, hogy sitten ülök, és kaucióval kiengednek. Megváltanak. Én nem ülök semmilyen sitten. Még nem. Jó, de ez az egyik. A másik kifejezés a rabszolgasorból kiváltani. Rabszolga vagyok, élek egy életet, ahol azt hiszem, hogy én hozom a döntéseimet, de valójában nem. Valójában szolgája vagyok valaminek vagy valakinek rabként. És szükségem van egy megváltóra. A harmadik, hogy elítélt vagyok. Ez a börtönös példával hasonló, de a kauciós esetben még nem vagyok elítélt. Csak vád alatt vagyok. De mi van, ha elítélt vagyok? Nem tudom, hogy el tudod-e képzelni? Nem tudom, hogy ismered-e egyáltalán a fogalmat, hogy bűntudat, mert ebben a versben ez a szó is szerepelt, hogy bűn. Bűn. Ismered-e ezt a szót, hogy bűntudat? Volt már úgy veled, hogy este lefeküdtél, és összeszorítottad a fogadat, és azt mondtad, ezt hogy elszúrtam? Hogy tehettem ezt a gyerekemmel? A férjemmel, a feleségemmel, a legjobb barátommal, a vállalkozásommal. És van ez a fenébe is. Elszúrtam. Vagy csak ennyi, hogy nem látok semmi konkrétumot, De ott van egy nyomás, ott van egy szűnni nem akaró nyomás, meghatározatlan bűntudat. Valamiért úgy érzem, hogy vezekelnem kell, valamiért úgy érzem, hogy saras vagyok, valamiért úgy érzem, hogy terhet hordozok, és nagyon nehéz meghatároznom, hogy mi az, hogy hol követtem el a hibát, melyik az, ami miatt itt van ez a teher, vagy hány kis hibát követtem el, ami miatt ez utolért, hogy hol szúrom el az életemet, esetleg úgy, hogy nem is tudok róla, de a lelkiismeretem már vádol. Bűntudat, ismeritek az érzést? A modern pszichológia azt mondja, hogy a lelki kiegyensúlyozatlansága, a mentálhigiéniás problémáknak egy jó része a bűntudat miatt van. A pszichoanalízis, pszichiátria sokszor erről szól, hogy mondd el nekem, hogy miért érzed rosszul magad. Hát azért, mert elhagytam a feleségemet és a gyerekemet egy másik nőért, és azóta ez engem emészt, és nem probléma, csak fejezd ki az érzéseidet, mi más tehettél volna, nem baj, minden rendben van, és a pszichiáter megpróbálja levenni rólad a bűn terhét, de nem tudja, mert nincs hatalma rá. Bele van vésve, égetve a lelkedbe, hogy elszúrtál valamit, aminek következménye van kifelé, és következménye van befelé, bűntudat. És a bűntudat gyökere igazából a mindenható Isten elleni lázadásban gyökerezik. És ez népszerűtlen beszéd. De ne viccelj, minden embernek része a modern humanista világkép tagadja a bűn jogosságát, létét. Esetleg a polgári törvény vonatkozásában elismeri a bűnösséget, de ha nézed a filmeket, ha nézed az igazán vagány nézőpontot, akkor a főhősünk többnyire egy gyilkos, rabló, csaló, házasságtörő, és nem ítélem el, én is lehetnék az, de a lényeg az az, hogy ha bár a törvény szerint el kell ismernünk, hogy ha elkapják, börtön jár neki, de ha nem kapják el, akkor ő a hősünk. Úgy értem, akkor én is olyan akarok lenni, mint ő. Az erkölcsi ítélet a bűnön, mint olyan kezd feloldódni, megszűnni, de nem valóságosan. Mondjuk, de miközben beszélünk erről, minden ember lelkét terheli a bűn tudata. Nyilvánvalóan, konkrétan, megnevezhetően lefekszem, és éjjel fölriadok, és ott van az emlék, és ott van a fájdalom, és ott van, hogy elszúrtam, és bárcsak visszacsinálhatnám valahogy, vagy ott van sunyin, bekúszva mindenhova, és csak ez a... És nem tudom, hogy miért sóhajtok olyan nagyokat. Bűntudat. És a gyökere a valósághoz való helytelen viszonyunkban van, amiről a Gyuri beszélt. Úgy értem, élünk egy valóságban, bitorlunk egy valóságot, minthogyha a miénk lenne. Nem tudom, érted-e? A humanista világ azt mondja, hogy az ember minden dolgok mértéke, az ember az egyetlen civilizált személyességgel bíró lény, minden, ami körülötte van, pedig a véletlen műve, ahol a személytelen plusz véletlen plusz idő, személytelen képlete, aki felé az erkölcsiség, aki felé az elszámoltathatóság irreális. Oké, ott van a végtelen nagy kő, a végtelen űr, a végtelen személytelen tömeg, a végtelen személytelen múlt. Ebben a világban az erkölcsnek nincs értelme. Kérdezd meg egy kőtől, hogy helyes, hogy ott hagytam a feleségemet? És figyelj nagyon a válaszra, mit mond a kő arra, hogy helyes-e vagy helytelen? Semmit! Úgy értem, a kő nem hal, nem beszél, nem érez, nem csinál semmit. A modern ember úgy érzi, hogy nem vagyok elszámoltatható senki felé. Nincs aki számon kérhetne rajtam valamit, vagy aki felé tartoznék, esetleg a másik felé, de ő mivel jobb nálam? Persze a törvény, és a törvény egy csoportnak a véleményét tükrözi, hogy rend legyen, de akkor megint ott vagyunk, de ha én vagyok a vagány rabló, akkor végül is vagány vagyok, és nem rabló, és a törvény csak oké, egy ilyen kis felszínes valami. Nem vagyok elszámoltatható senkinek, én vagyok a világ ura, meg te is, hogyha erősebb vagy, jobb vagy nálam. Ha nem, akkor én vagyok az ura. Esetleg összeállhatunk, és akkor ketten leszünk a világ ura. Oké? Értitek ezt a gondolatmenetet? És ez egy alapvető hazugság. Mert a világnak van egy ura. A valóságnak van egy ura. A mindenható teremtő Isten. Ő a végső személy, ő a végső hatalom. Az ő mindent tudása és teljes bölcsessége definiálja az igazságot. Nem tudom, érted-e? Isten mindent tud. Tudja, hogy mennyi egy meg egy, tudja, hogy hány atom van a világegyetemben, tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tökéletesen össze tudja rakni a tényeket. Az ő lénye, az ő végtelen tudása és teljes bölcsessége, ahol a tudást tökéletesen össze tudja kombinálni, definiálja a valóságot, az igazságot. És ő egy erkölcsi lény, aki különbséget tesz helyes és helytelen között. Miért? Mert a szeretet a jellemének a része. És azt mondja, hogy ha én szeretek valakit, akkor az, ami jó annak a valakinek, az helyes, és az, ami árt annak a valakinek, az helytelen. Ez a bűn végső magyarázata. A bűn végső magyarázata Róma 13-ban van, ahol azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény beteljesítése az, hogy szeresd felebarátodat. De ha van szeretet, akkor kell, hogy legyen gyűlölet is. Szereted a gyerekedet, és jön egy gyerekgyilkos, és meg akarja ölni a gyerekedet, akkor azt mondod, hogy hát ez minden rendben van, minden jó, nincs különbség. Szeretem, meg is ölheted, minden jó. Őrület, úgy értem, eszementség. Persze, hogy nem. Ha nincs szeretet, akkor lehet, hogy minden jó. De akkor nem is élünk. Akkor csak zöldségek vagyunk. Akkor nincs különbség közted és a kő között, csak annyi, hogy te mozogsz. De nem így van, nem ez a valóság. A valóság az az, hogy van szeretet, van igazság, van hazugság, van helyes és van helytelen. Ami a szeretetben van, az helyes, az jó, és ami a szereteten kívül van, azt Isten úgy hívja, hogy bűn, céltévesztés. És a végső definíció ez, hogy a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. És aki rosszat tesz a felebarátnak, az célt téveszt, eltéveszti a szeretetet, az bűnt követ el, hibázik saját magával szemben, vétek magam ellen, magamat is szeretnem kéne. Nagyon sokan az önváddal, a rossz énképükkel olyan mostohán bánnak magukkal, mint ahogy a kutyámmal nem bánnék. Sokan úgy gondolkoznak odabent, mint hogyha ez bárki más mondaná, neked megvernéd, kikérnéd magadnak. De te magaddal megteszed akár minden nap, csak azért, mert így nőttél föl, mert ilyen sebeid vannak, mit tudom én? Szeresd magadat, vagy aztán ugye vétek Istennel szemben. Mert, jó, ezt hagyjuk a végére, vétek a testvéremmel szemben. Ugye a törvény, Mózes, a 10 parancsolat a szeretet árnyéka. Azt mondja, hogy ne lopj. De miért ne lopjak? Mert ha lopsz, azzal rosszat teszel a felebarátodnak. Ne hazudj! De hát miért ne hazudjak? Mert amikor meghamisítod a valóságot, akkor rosszat teszel a felebarátodnak. Ne kívánd a felebarátod. Miért nem? Mert amikor elkívánod az övét, rosszat teszel neki. És így tovább, és így tovább. A törvény, amikor Isten azt mondja, hogy tedd, ne tedd, az valójában olyan, mint amikor egy kisgyereknek megpróbálod elmagyarázni, hogy milyen a szeretet. És mindannyian vétettünk ellene ezt, értitek? Mindannyian vétettünk ellene. Ha olvastad 1 Korintus 13-at, az a szeretet definíciója 16 szempontból leírja pontosan, hogy milyen a szeretet. Tudod, mit fogsz észrevenni? Hogy a szeretet nem egy érzés. A szeretet nem az, hogy jaj, olyan jó érzés veled lenni, szeretlek. Most nem olyan jó érzés veled lenni, húzzál innen. Ez nem szeretet. A szeretet egy hozzáállás, egy döntés, amely független a szeretet tárgyától, belőled ered, és azt mondod, hogy veled vagyok, akár esik, akár fúj. És Isten így szeretett minket. Eljött, és mi ellene voltunk, és ő velünk volt. Hagyta, hogy megöljük. Miért? Mert szeretett. Miért? Mert el kellett mondania, hogy szeret. Hogy tudta volna jobban elmondani, hogy szeret, mint úgy, hogy hagyta, hogy megöljük. Oké? Isten világa, a menny, egy tökéletes világ. Isten világában nincs helye, Isten világában nincs helye annak, ami kevesebb a szeretetnél. Nem tudom, jogosnak tartod-e ezt? Ha a te házadban szeretet uralkodik, ha a gyerekeid békességben és biztonságban nőnek föl, adnál-e helyet egy pedofilnak a családodban? Csak szélsőséges képeket mondok, hogy a dolog egyszerű logikája összeálljon. Nem, nincs helye ott, nem jön össze. Úgy értem, nem vagyunk szentimentálisak, nem vagyunk ilyen módon toleránsak. ha az ember meg tud szabadulni a pedofíliájától, és tényleg tiszta lesz, tényleg tiszta, akkor mi a gond vele? Semmi. De a bűnnel, azzal, ami a szeretet ellen megy, azzal nagyon sok gond van. Azzal nagyon sok probléma van. Úgyhogy, miről beszélünk? Bűntudatról beszélünk. A tiédről beszélünk. Úgyhogy használtam egy szót az előbb, az Isten elleni lázadás vétségét. Mert ebben gyökerezik a bűntudatunk. És ez a harmadik, amit akartam mondani, vétünk Isten ellen. Bűntudatunk van, mert vétünk saját magunk ellen, mert vétünk a testvérünk ellen, és bűntudatunk van, és ez a végső, és ebből származik az összes többi, mert vétünk Isten ellen. Isten ennek a világnak a teremtője. Ő az ura, ő a tulajdonosa. Ő szabta a határait, ő szabta a törvényeit. Az övé, nem tudom, érted-e? Tényleg az övé. Miért? Mert ő teremtette. A teremtés jogán az övé. Az igazság jogán az övé. A jog jogán az övé. De mondok még valamit. A szeretet jogán is az övé, mert ő az, aki eljött és meghalt ezért a világért. Minden az övé. És annyira az övé, ahogy a Gyuri mondta, hogy amikor ő azt mondja, hogy nem tartom fönn tovább ezt a világot, akkor az atomok, az elemek recsekbe ropogva fel fognak bomlani. Ez ilyen nagyon fantasztikus. Ha eljössz az apologetika óránkra, ahol nem sokára tudományos szinten fogjuk megnézni a világunkat, oké, csak mondok valamit. Nemrég felütötte a fejét a tudományos világban, nem a vallásos világban, a tudomány világában egy új elmélet. Emlékeztek még a régi elméletre, az evolúció elméletre. Az evolúció elmélet a tudományos világban kezd megborulni. És egy új elmélet jelenik meg, amely elméletet baromi sok bizonyíték támaszt alá, nem úgy, mint az evolúció elmélet esetében. Az elméletet így hívják, intelligens tervezés. Oké? A világ vezető tudósai összegyűltek, és elgondolkoztak rajta, hogy miért nem találják meg a bizonyítékot az evolúció elméletre. És arra jutottak, hogy azért nem, mert minden bizonyíték, amit találnak, egy másik koncepciót támaszt alá. És nem találnak egyet se, amely az első elméletet támasztja alá. És meg fogunk nézni egy filmet, ha eljöttök az órára, szeretettel a vendégeim vagytok, szerintem olyan minden péntek este van 17:30 az apologetika óra, most még Jézusról fogunk beszélni, utána 2-3 alkalom a filozófia lesz, 4 hét múlva lesz körülbelül. Oké, 4 hét múlva meg fogunk nézni egy filmet, ez a címe, hogy intelligens tervezés. Egy film, ugye tem riportok, mikrofont odadugják a tudós orra alá, és ott van a levezetés, és megmagyarázza, hogy miért hisz abban, hogy a világunk mögött egy végtelen személyes teremtő erőnek kell lennie. Oké, és ha ez így van, akkor már egyáltalán nem olyan hű, de elszállt gondolat az, hogy ez a végtelen személyes tervező, hívjuk úgy, hogy teremtő, bír olyan hatalommal, hogy ezt a világot akár fel is számolja egy nap. De egy dolog a lényeg, hogy a világ az övé. És mi az ő világában, az ő országában, az ő házában, az ő ágyában, az ő levegőjét, az ő ételét esszük, isszuk, éljük úgy, mintha nem lenne az övé. A mindenható Isten elleni lázadás vétségében bűnös. Nem tudom, néztél-e tévét mostanában? Láttál-e már filmet, ahol Sztálin az ellene lázadókat megöli? Ahol a király azt, aki nem ismeri előtt, üldözi? Isten nem Sztálin, Isten nem egy zsarnok, de a tény az az, hogy a jogos uralom el nem ismerése, az egy elég rázós dolog. Oké, a demokratikus világban még úgy elmegy, mert lehet más véleményed. De ha fognánk magunkat és besétálnánk a parlamentbe azzal az elképzeléssel, hogy ez a miénk, akkor szerintetek mit szólna a demokratikus kormányunk? Ha ilyen módon csak egyszerűen nem ismernénk el a jogát, az uralomra, a birtoklásra, a vezetésre. Oké? Ebben élünk mindannyian. És a következő a a felismerés, ahova el kell, hogy juss, hogy ha ülnénk egy bírósági tárgyalást, mi lennénk a vádlottak? Ott ülne Isten, és minden igaz lény, aki látja a valóságot olyannak, amilyen az tényleg, és egy nagyon engedékeny, tehát tényleg megpróbálnának minket felszabadítani, megpróbálnának elengedni, megpróbálnának enyhítő bizonyítékokat találni. De nem tudnának. El tudod azt képzelni, hogy az igaz bíróságon ki kell, hogy mondják az ítéletet feletted, hogy az Isten elleni lázadás vétségében bűnös, az ítélet kárhozat, a végrehajtás most van. És tudod, szomorúan lehajtanák a fejüket, és nem tehetnének semmit, mert az igazság alapján téged ki kell vetni a világból. Nem vagy oda való. Vétettél a szeretet ellen, vétettél Isten ellen, vétettél önmagad ellen, vétettél minden ellen. Mint amikor a pedofilt rajta elkapják a családban. Azt kirakják onnan. Ez vagyok én. Ez vagy te. Ez lenne mindannyiunk sorsa. Minden igyekezeted, jó cselekedeted, jó családapa, jó családanya, nem tudom, minden ellenére. A jóságunk, a cselekedeteink nem teszik jóvá a bűnünket. A pedofil hiába hoz kávét reggel, hiába simogatja meg a kislány fejét kedvesen, hiába vezeti át a vak nénit az úton, hiába eteti az etióp éhezőket, nincs helye a családban, mert bűnös. Mindannyian azok vagyunk. A humanista világ hazudik, amikor azt mondja, hogy nem vagy bűnös. Bűnös vagy mind a három szinten, Istennel, önmagaddal és a többi emberrel szemben. Miért beszélek erről? Mert az a hihetetlen igazság, ami Istenben megvalósul, nem jelent neked semmit, addig, amíg ezzel nem nézel szembe, amíg ennek a súlya nem hat át, hogy egy zuhanás az életed, amely itt a földi élet során nem olyan látványos, de legkésőbb a halálban egy végső, végletes és borzasztó elszakadást jelent mind attól, ami fontos. A pokol, egy olyan fogalom, amiről nem szeretünk beszélni, de a pokol a Biblia szerint egy valós hely. És ugye megint gyere el az apologetika órára, be tudjuk bizonyítani, hogy a Biblia állításai igazak. És ez szerint a pokol egy valós hely. A pokol az a hely, ahol azok az emberek vannak, akik nem ismerték el a bűnösségüket. És nem ismerték el, hogy a bűnösségükre egyetlen egy megoldás van. Képzeld el, hogy ott vagy a bíróságon. És a király kimondja az ítéletet könnyekkel a szemében. Fel akart menteni, el akart engedni. De nem volt felmentő bizonyíték. Csak terhelő. Úgy értem, tényleg gáz van. Látod? Te is belismered. Igazából te is ott vagy, hogy a fenébe is. Így van, minden igaz. És tényleg el kell, hogy ítéljenek. És azt kiáltod, hogy irgalom. És az igazság azt mondja, hogy nem lehet. Nincs irgalom. Nincs irgalom, amíg a bűn marad, amíg a bűn veled van, a bűnnek mennie kell, és mivel te nem engeded el neked vele együtt. És egyszer csak beront a király fia. És azt mondja, hogy vigyetek engem. Már cibáltak, már vittek kifelé. És bejön a király fia, és azt mondja, hogy engedjétek el, én megyek helyette. És a bűnt, ami rajtad volt, leveszi rólad. És te tiszta vagy. Érted? Te tiszta vagy. Tényleg megszűnt a pedofília, tényleg megszűnt a bűn, tényleg megszűnt minden, ami eddig terhelt, és ott van rajta. Isten fián, Istenen. És őt viszik el vele. Becsukódik az ajtó, és csend van. És te ott állsz, és szabad vagy. Érted? Szabad vagy. Szabad vagy. Ő miatta. Ő tette. Nem a te jóságod. Semmi belőled. Ő tette. És nem tudom, hogy... Ha ezt nem látod, akkor az Istennel való viszonyod nem lehet az, aminek lennie kell. Isten nem valaki, aki, hát szeretlek, ugyuri-pugyuri, kicsit menjen arrébb, mert zavar, ahogy játszol, hanem aki benne van az életedben, akinek fontos vagy, aki mindent odaadott érted, aki azt mondja, hogy te vagy az én fiam, te vagy az én lányom, és elszúrtad, de én jóvá teszem, ha kell, akkor a saját életem árán. És nem tudom, hogy érted ennek a jelentőségét, ha ezt átéled, ha ez megvan, hogyha ez összeállt, akkor tudsz-e úgy állni Isten elé, mint egy közömbös zsarnok elé, aki nem törődik veled? Nem, már lehetetlen, hisz már tudod, hisz belevésődött a szívedbe annak a valósága, hogy pont az ellenkezője igaz. De nagyon sokan ezt sose gondolták át, hanem azzal a felszínes, közhelyes képpel élnek, amiről a Gyuri beszélt. Ja, Jézus Krisztus, meghalt értünk, és nem találnak gyógyulást a bűntudatból, a depresszióból, a magányból, az elszigeteltségből, és nem azért nem találnak ebből gyógyulást, mert nincs, hanem mert azt, ami van, nem nézték meg elég közelről. Elolvasom még egyszer. Ő benne van, az ő vére által. Miért mondja, hogy az ő vére által? És erről külön kell, hogy beszéljek. Oké? Múlt héten gyorsan haladtunk, egy verset átvettünk egy óra alatt, most nem sikerül, de az ő vére által, oké, Jézus Krisztus vére egy valóságos dolog, tehát amikor ő ott volt a kereszten, és a szögek átjárták a kezét, amikor félholtra korbácsolták, oké, a római korbácsolás szöges ostorral letépte a bőrt, a húst a testről. Sokszor belek lógtak ki, úgy értem, mintha megnyúztak volna egy embert. A római korbácsolás sokszor a halálig tartott. Halálig korbácsoltak. Halálra vertek valakit. Úgy, hogy letépték a bőrt róla, a húst róla. Úgy értem, ez egy horror. Úgy értem, Jézusnak folyt a vére. Ez a vér egy valódi dolog. És ez beszél az ő életéről, a vér az élet jelképe, amit ő odaadott értünk, amit ő kiontott értünk. Oké? És ez a vér ténylegesen eljutott a mennybe. Ugye, amikor ő föltámadt, akkor fölment a mennybe, és a mennyei irgalom székre, oké? Az oltárra a saját vérét vitte áldozatul, engesztelő áldozatul. És ezt tekintsd úgy, mint egy jogi folyamatot, oké? Csak hogy mondjak valami jelképeset, amiből megérted. Kell, hogy legyen egy fizetség a bűnért. Az élet a fizetség érte, a te életed, az ítélet a halál, és a halálnak meg kell lennie. És Jézus halt meg, és az ő élete a fizetség a te bűnödért. És Isten rendjében ennek hihetetlen jelentősége van, mert Isten igazságos, Isten nem tud semmit a szőnyeg alá söpörni. A hatással szemben ellenhatásnak kell lennie, árral szemben fizetségnek, bűnnel szemben áldozatnak. És az egyetlen elégséges áldozat ahhoz, hogy te szabad lehess, az az ő vére volt. Ha kevesebb elég lett volna, kevesebbet adott volna Isten érted, de nem volt elég. A te értéked olyan nagy, hogy nem voltál megváltható semmi másnak az árán, csak Isten életének az árán. Ez egyrészt hatalmas beszéd Istenről, de hatalmas beszéd rólad is. Te nem egy senki vagy, hanem valaki, akiért Isten mindent odaadott. De ezt kell, hogy értsd, hogy ő benne van az ő vére által, nem egy vallásos jelenség, valamiféle áhítat, vagy nem tudom, bármilyen marhaság által. Ha Jézus Krisztus nem volt itt a földön, nem halt megérted, és nem ontotta a vérét, és ezt a vért nem vitte föl a mennybe, akkor mi mind kárhozat alatt vagyunk. Akkor hamis megoldást találtunk csak. De ő ezt megtette, úgyhogy az ő vére által van a mi megváltásunk. Ott vagy a bíróságon, és azt mondja, hogy engedjétek el, engem vigyetek. És a király azt mondja, ez jogos. Ha ő áll a te helyedre, akkor az igazság teljesül. Megtehetjük. Ez így helyes. Bárki más lenne, nem tehetné meg, mert nem tud elég nagyot fizetni. Bárki más ugyanúgy bűnös, mint te, aki ítélet alatt vagy. Isten az egyetlen, aki bűntelen úgy, hogy magára vehesse a bűnödet. Úgyhogy mehetsz. És amikor ez megtörténik, akkor ez a tett alapot ad a lelkiismeretednek, arra, hogy megszabadulj a bűntudattól. Igen, csúnyán viselkedtem a feleségemmel, csúnyán viselkedtem a gyerekemmel, de ezt a bűnt Jézus kifizette. Szabad vagyok ettől is. És ő segít jóvá tenni, segít begyógyítani a sebeket. Az a bűn, ami eddig terhelt engem, már nem szabad, hogy terheljen. Van egy valódi válaszom rá. A meghatározatlan bűntudat, ahogy egyre többet vagy közösséggel ezzel a gondolattal, azzal a gondolattal, hogy Isten elbánt a probléma gyökerével, úgy egyre kevésbé kell, hogy elfogadd azt a kúszó, rossz érzést, ami ott lehet az életedben nap mint nap. De ehhez ezt számba kell venned, ehhez ezt meg kell figyelned. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata. Szabad vagy. Ezen, amikor adósságod van, és az adósság fel van írva az adóslevélre, és aki áthúzzák, nem tartozol. De Isten nem ezt csinálta. Nem húzta át, hanem letörölte. Ezt érted? Kiradírozta. Megszüntette a nyomát is. Valóságos kitörlés. Nincs emlék se róla. Fogunk erről még tanítani, de a Gyuri ezzel kezdte. Kicsoda Isten? Kicsoda vagy te, és mi a viszonyotok? Ha ezt nem látod, akkor nem látod a dolog lényegét. Akkor nem látod az alapot. Akkor nem látod azt a függést, ami ott van. Függsz tőle, mert senki más nem szabadíthat meg. És nem igaz, hogy nincs szükséged megszabadításra. Szükséged van tapasztalatilag is. Csak gondolj bele, hogy kelsz föl, hogy fekszel le esténként. Nézd bele a lelkedbe, és légy őszinte, hogy szükséged van megszabadításra. Oda bent, egy felüdülésre, egy megkönnyebbülésre, de metafizikailag, a valóság létét tekintve, az Isten elleni lázadás tényét tekintve szükséged van egy megszabadításra. Hogyan tette ő ezt? Kegyelme gazdagságából, és itt befejezem, mert lejárt az időnk. Kegyelme gazdagságából. A kegyelem is erről sokat beszéltünk ezelőtt, meg nem érdemelt ajándék. Miért szabadított fel téged Isten? Mert te egyike voltál az értékeseknek, nem úgy, mint a többiek? Nem. Nem a te teljesítményed. Az alapja Isten kegyelmének, ajándékának. Az ajándéknak mi az alapja? A szeretet. Kinek a szeretete? Az ajándékozó szeretete. Így van. Miért kaptál ajándékot? Mert szeretnek. Mert szeretnek. Úgy értem, végtelenül értékes vagy, de nem értékes sebb, mint a másik, és nem a sebbséged, de érdemeltél ki bármit, hanem kegyelemből kapod. De ebbe tudod, mi a jó? Tudod, mi a jó benne? Nem tudod elszúrni sem. Egyáltalán nem tudod elszúrni. Nem tudod elszúrni, mert nem is érdemelted ki. Nem is tudod eljátszani. Csak elfogadnod kell. Csak egyszerűen elfogadnod. Az ajándékkal az egyetlen dolog, ami tehető, az az, hogy elfogadod. Hogy amikor ott vagy a bíróságon, és Isten fia beront, és azt mondja, hogy állj, engem vigyetek, akkor te azt mondod, hogy vagy csak egyszerűen csendben maradsz. És azt mondod, hogy oké, legyen. De nagyon sokan azt mondják, hogy én nem kell engem itt helyettesíteni, majd én megoldom. Nem kell, majd én megdolgozok érte. Én nekem nincs is semmilyen ítélet, tudod, is visznek. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy ha bár tudnak erről, nem fogadják el az egyetlen lehetséges megoldást. És ez az evangélium. Ez a vers az evangélium volt. Ez a vers az evangélium volt. Lesz még egy picit később részletesebben, de ez volt az evangélium. Az evangélium egy jó hír. Ezt jelenti a szó. Mit jelent a szó, hogy evangélium? Örömhír. Örömhír. Oké, ez volt az örömhír. Mi az örömhír? Az örömhír az, hogy ha bár én bűnös vagyok, ítélet alatt, az ítéletet Isten vállalta magára, és én szabad vagyok. Mindezt az ő vére által kaptam, ajándékul, a bűneim meg vannak bocsájtva, meg vagyok szabadítva, és csak rá kell bólintanom. Ez az örömhír. Mi az örömhír? Mi a kereszténység üzenete? Ez, hogy szabad vagy! Szabad vagy! Hogy értem, megszabadítottalak! És mi, hol az apró betűs rész? Mit kérsz cserébe? Semmit. Szabad vagy. És mit kell csinálnom? Mit kell csinálni egy ajándékkal? Elfogadni. Hogy fogadom el? Hát egy bólintás. Oké? mondjuk ennyi, ez elég. Egy nagy vezek, kell egy szertartás, egy nagy elfogadási szertartás, és elfogadom. Nem kell semmi. Egy szívbeli igen kell, egy pillanat, amikor rácsodálkozom erre, és azt mondom, hogy ha ezt Isten megtette, akkor én ezt elfogadom. Akkor legyen így. Igen. Azért tette, hogy szabad lehessek. Semmi más út nincs rá, hogy szabad lehessek. Ő ezt vállalta, ő ezt akarta, és ő abból a halálból, amit tényleg meghalt, fel is támadt. Úgyhogy ha bár meghalt, értem, most él is, értem. Egy elfogadható üzlet, úgy értem, valamiféle fura hősiesség mondhatná azt, hogy ne, Isten, ne halljon meg helyettem, majd én. De Isten azt mondja, hogy én meghalhatok, én kibírom, én elszakadok az Atyától és a Szent Szellemtől 3 órára ebben a halálban, és ebben a halálban elkülönítem a világ történelem összes bűnét örökre. Én ezt meg tudom tenni, szörnyű ára van, mindent megváltoztat, a menny megváltozott emiatt, de Isten megtette, és meg akarta tenni, és az Atyának is ez volt a szándéka, amikor kimondta, hogy bűnös, vigyék! Akkor már remélte, már várta, hogy nyíljon az ajtó, hogy a fia jön, és azt mondja, hogy engem vigyetek. Ez volt a terv, és a Szent Szellem végrehajtotta, és ez volt a terv. Neked mit kell tenned? Mi a részed? Mit tehet bármelyik ember a világon azért, hogy szabaduljon az ítélet a kárhozat alól? Hogy a bűntudatot letehesse, hogy végre szabad lehessen. Mi az egyetlen, amit tehetsz? Elfogadni azt, amit Isten tett érted. Elfogadni az evangéliumot. Hogy Jézus Krisztus Isten lévén meghalt érted. Levette a bűneidet, és magával vitte ebbe a halálba, hogy te szabad lehess. Az ő vére által van megváltásunk. Bűneink bocsánata is a kegyelme gazdagságából. Úgyhogy itt hagyjuk abba, és mondjunk el egy imát, oké? Mondjunk el egy imát, de ne egy akármilyet, mondjunk el egy komoly imát. Nagyon sokan hallgatják ezt a felvételt, nem most, majd később, de nagyon sokan hallgatjátok, tudom. És biztos vannak köztetek olyanok, akik még nem kötöttek békét Istennel, akik még ebben a lázadásban élnek. Én emlékszem rá, nem volt olyan régen, én is ebben éltem. Nem is tudtam róla, hogy van egy királya, van egy ura, van egy tulajdonosa a valóságnak. Most tudom, és békét akarok kötni, és bocsánatot akarok kérni. Nem tudok vezekelni, nem is kell vezekelnem, de hallom ezt a hihetetlen hírt, az örömhírt, és el akarom fogadni. És egy rövid imában ezt tegyük meg, fogadjuk el az evangéliumot, fogadjuk el Jézus Krisztus tettét a saját életünkre. Ott van a karácsonyfa, a te neved van a dobozon, csak szaladj oda, mard el a dobozt, bontsd ki, és a tiéd lehet. Mennyei Atyánk, elfogadjuk Jézus Krisztust, mint a megváltónkat. Ő az egyetlen elfogadható váltság. Értünk. Ő az egyetlen, aki le tudja venni a bűnöket rólunk. Ő az egyetlen, aki meg tud szabadítani. Elfogadjuk, amit tett értünk. Én elfogadom. Elfogadlak, mint a megváltómat, Úr Jézus. Bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, akkor vigyél oda, ahol te is vagy. Vigyél magaddal. Hadd legyek a mennyben, hadd legyek tiszta. Csak te tudtál megtisztítani, elfogadom ezt. És addig, amíg élek, addig vezess, addig adj bölcsességet, addig adj tanácsod, addig szeress egyre jobban és jobban, addig szabadíts meg a bűntudattól. Végleg. Ez az imánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldjon meg benneteket. Tudjátok, hogy ha ezt az imát elmondtátok komolyan, akkor örök életetek van. Ez a helyzet. Nincs apróbetűs rész. Erről szól az egész Biblia. Amikor valaki ezt a döntést meghozza, Isten az ő valóságában azt hiszem 90-valahány dolgot tesz meg egy pillanat alatt. Ez olyan, mint amikor felnőtt módon örökbe fogadnak valakit. Ez a római kultúrában létezett, a felnőtt örökbefogadás. Egy herceg, Ben Hurt, ki látta a Ben Hurt? Oké, a Ben Hur. A Ben Hur egy rabszolga volt, oké, eredetileg zsidó herceg, de aztán rabszolga. És annak a tábornok volt az? Nem tábornok, hajósseregnek vezetője azt, hogy hívják, tengernagy, valami ilyesmi. megmentette az életét, és ő örökbe fogadta, lehúzta a gyűrűjét, ráhúzta az ujjára, levette a palástját, rátette a vállára. Mit jelentett ez? Az, hogy a rabszolga, amire visszaért Rómába, herceg volt. Egy római herceg, teljes jogú örököse, felnőtt örökbefogadás által, teljes jogú örököse ennek a vezető embernek. Isten ezt tette veled abban a pillanatban, amikor elfogadtad őt. Az ő szelleme beköltözött a te szellemedbe, véglegesen örökre összekeveredett veled, és innentől örök életed van. Még akkor is, ha holnap azt mondod, hogy nem akarom, már késő. Úgy értem, Isten azt mondta, hogy a fiam vagy, és elmehetsz, szabad vagy, de nem szűnsz meg a fiam lenni. Megváltottalak, biztonságban vagy, mindent a nevedre írtam, és szabad vagy, elmehetsz, de ennek a valósága nem szűnik meg soha. Mert igent mondtál nekem. És nem csodás ez? Nem isteni ez? Nem dicsőséges ez? Oké, el vagyunk bocsájtva, Isten áldjon meg benneteket.